Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Királyok második könyve 18. fejezetében, a 12. versben eképpen. Mert nem hallgattak Istenüknek, az Úrnak szavára. Megszegték szövetségét, és mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt. Nem hallgattak rá, és nem teljesítették azt. Amen. Kedves testvéreim, egy héttel ezelőtt elmondtuk, hogy Ezékiás júdai király története az Ószövetségnek egyik gyöngyszeme, és egy héttel ezelőtt Ezékiás király hitéről volt szó, sőt ez a három fejezet végig Ezékiás király hitéről énekel, de itt a mai igében, hogy még inkább felragyogtassa a Szentíró Ezékiás király hitét, szól az északi országrész Hósea királyának hitetlenségéről. A kettőt egymás mellé állítva nagyon fontos üzeneteket kapunk, ezt szeretném veletek megosztani Isten lelke segítségével ezen a vasárnapon. Figyeljünk tehát most úgy Ezékiás király hitére, hogy valójában Hósea király hitetlenségére is figyelünk, és megfogalmazzuk az ezzel kapcsolatos üzeneteket. A mai ige király kapcsán a hitetlenség legfontosabb jellemzőit tárja elénk, így is mondhatnám, hogy a hitetlenség természetrajza, ez a bibliai ige, és természetesen sok mindent el lehet mondani a hitetlenségről, akár a Biblia alapján is, de én most csak azt a néhány jellemzőt fogalmazom meg, ami ebben az ige szakaszban megszólalt. Az első ilyen jellemzője a hitetlenségnek, elsőre magától értetődő, de mégis hadd hangsúlyozzam, hogy Hósea nem az Úrban bízott. Hósea nem az élő Isten megtartó irgalmára, kegyelmére hagyatkozott. Hósea magában bízott, kizárólag magában, a maga erejében, bölcsességében, tehetségében, netán zsenialitásában, politikájában, diplomáciai képességében, és nem az Úrban. És valóban ez a hitetlenség első tetten érhető jellemvonása. Az élet piramisunk csúcsán nem az élő Isten áll, hanem valaki vagy valami más. Akár önmagunk, vagy bárki, vagy bármi más, amely bennünket a hatalmába vett, birtokba vett, és attól kezdve ő vagy az a dolog irányít bennünket. Ezt nevezi a Biblia bálványnak, tehát ez nem egy ókori vagy mitológiai kifejezés, hanem nagyon is élő valóság mind a mai napig. Tehát, ha az élő Isten őt megillető első helyét valaki vagy valami más foglalja el az életünkben, akkor egyszer s mindenkorra minden összezavarodik. Nem az Úrban bízunk, és nem tudunk igazából az Úr egyetlen megtartó kegyelmére hagyatkozni. És kedves testvéreim, a Jézus Krisztus mondja, nem az megy be az Isten országába, aki mondogatja, hogy Uram, Uram. Tehát nem az az élő hit, Az Úrba vetett bizalom, amikor valaki folyamatosan emlegeti az Isten nevét, és mindenben az élő Isten akaratára hivatkozik, és gyönyörűen citálja az igéket, miközben a szíve mégis távol van az Úrtól, és az élet erre mindjárt kitérek hiteltelen. Erre Jézus Krisztus, ami Úrunk számtalanszor felhívta a figyelmet, és sokféle jajt mondott te farizeusi hittel kapcsolatban az akkori és a mai hallgatóinak. És itt, kedves testvéreim, tényleg felvetődik a kérdés, Isten tükröt tart elénk. Hiszünk-e mi az Úrban? Mennyire bízunk mi az Úrban? Mennyire ő áll az élet piramisunk csúcsán? Mennyire hagyatkozhatunk az ő megtartó kegyelmére? És úgyis legitim és fontos a kérdés, hogy egy héttel ezelőtt teológiailag elmagyaráztam, hogy a hit, a kiválasztás csodálatos ajándéka, nem a mi produktumunk, Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjék, mondta Pál apostol az efézusi levélben, de ebből az igazságból kiindulva még legitimebb a kérdés. Milyen a mi hitünk? Császár Sándorné Judit nénit temettem, aki negyed évszázadon keresztül, amikor lelkészi szolgálatból fél évvel együtt nyugdíjba vonult, ennek a gyülekezetnek a tagjai voltak, ahogy említettem, ezt a gyönyörű urasztali terítőt is az ászlós bárányjal ő varta a gyülekezetnek. Keddi napon köszöntünk el az örök élet reménységében tőle, és a gyászjelentésen a gyönyörű Jézusi önkijelentés volt olvasható, és ez volt a temetési igehirdetés alapigéje is. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És valahogy ott, ahogy mondtam az igehirdetést, kívülről tudom ezt az igét, bennem is még elevenebben felragyogott az utána következő Jézusi kérdés. Hiszed-e ezt? Jézus megkérdezte ott a gyászoló családot. Hiszed-e ezt? Hiszük-e azt, hogy Jézus Krisztus minden bűnünkért tökéletesen elegettett, és bennünket megváltott bűntől, haláltól, a gonosz hatalmától, hogy örök életünk van, és valóban minden a feltámadásba, az örök életbe vetett hittel kezdődik. Az élő hit az mindig a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit, aki az út, az igazság és az élet. Ami ennél kevesebb, az nem élő hit. Bízunk-e így az Úrban, és tudunk-e így a feltámadott, minket megtartó, irgalmas, élő Istenben és Jézus Krisztusban bízni. Mert a hitetlenség első jellemvonása, hogy nem az Úrban bízik. Hadd fogalmazzak gyakorlatiasabban. Olyan sokszor leleplez engem is a Szentlélek, de olyan sokszor átlátok másokon is, akik Jó Sándort idézve az ajkukon áhítatosan köpögve idézik az igéket, de valahol mindig csak róluk van szó. És amikor Isten akaratára hivatkoznak, akkor valójában a saját akaratukról, meglátásukról, igeértésükről, kegyességükről van szó. Fontos a kegyesség, fontos az igeértés. De az nem lehet bálványa, hogy egy héttel ezelőtt ezt szintén megállapítottuk. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet? Megteszel-e mindent, és mindent az Úrtól vársz-e? Valóban mindent megtenni, naponta könyörögve az Úr vezetéséért, igei vezetéséért, és mindent az Úrtól várni. Hósá jellemzője, Az volt a hitetlenség természetrajzának első pontja, nem az Úrban bízott, még az Urat emlegetve sem az Úrban bízott. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. A másik jellemzője a hitetlenségnek az a szétszóratás, hogy Isten népe sem tud egységben jelen lenni ebben a világban. Félre ne értsük, az egység az nem egyformaság, és ott, ahol azt látjuk, hogy nem az Isten szerint és nem a tiszta ige szerint mennek a dolgok, ott profétai módon kritikát kell mondanunk. Tehát nem valami önfeladó és hitetlen kompromisszumról van szó az egység munkálását illetően. De ugyanazt, az csak szabad hinnünk, hogy mivel Isten népe sem egyforma a habitusában Istentől kapott az újjászületés által is megmutatkozott személyiségében, mégiscsak hisszük azt, hogy ezt a sokféle különböző embert Isten lelke egyé formálja, a közös ügyet, a Krisztus ügyét, az Isten országa építését illetően. Ez egy óriási tragédia, amit itt látunk, hogy Hósea nem csak, hogy nem bízott az Úrban, hanem egy polgár háborúban álló ország, az északi országrész királya volt, ahol Isten népe ketté szakadt, elmondtam, ezt nem részletezem, északi és déli részre, az egyiknek a fővárosa Samária volt, a másiknek Jeruzsálem, és egymásnak estek. És gyakorlatilag öldösték egymást, és azt a nyomorúságot is elkövették, hogy egymás ellenében idegen nagy hatalmakhoz mentek segítségért, Asszíriához, Babiloniához, Egyiptomhoz, a környező nagy hatalmakhoz. Eltanulva egyébként a pogány kultuszaikat is, ami tudjuk, hogy az Ószövetségben, és hát a mai napig is mindig a legnagyobb bőn tulajdonképpen, amikor az élő Isten tiszta tiszteletét felváltja valamiféle pogány idegen kultusz, de most ebben nem akarok belemenni. Hogy a hitetlenség természet rajza, az egyik jele az, hogy ott megbomlik valamiféle egység, ahol már nem tapasztaljuk azt, hogy a nyelveket egyező hitre vezet a Szentlélek, ahol a testvérek egymásnak esnek, ahol igazzá lesz az, hogy miattatok káromoltatik az Istennek neve a pogányok között. Ez egy rettenetes állapot, kedves testvéreim, a látható egyház nyomorúsága. Ez nagyon fájdalmas. Akkor a világ felé kellene egységben, hitelesen hirdetnünk az evangéliumot, és alapvető dolgokban nem értünk egyet. Ez olyan fájdalmas a kereszténységen belül, és most nem kegyességi vitákra, vagy felekezeti vitákra gondolok, ez egy nagyon nehéz téma. De amikor akár a református egyházen belül sem tudunk megegyezni abban, hogy hát nekünk a legfontosabb feladatunk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük egyetemesen mindenki felé. Profétai bátorsággal és szerint szeretettel. Amikor egymást bemószeroljuk kifelé is, na hát szerintem az a vég. De hát hisszük, hogy Bonhoeffer mondta, és erre akarok majd kitérni, ez a vég az élet kezdete. De ez majd az evangéliumi résznél következik. Tehát a hitetlenség nem az Úrban bízunk, a hitetlenség, hogy szétszakadozottság és egység van még Isten, nincs egység még Isten népe körében sem. A harmadik jellemvonása a hitetlenségnek, hogy Isten ezt megítéli. Hogy Isten megítéli, vagyis Isten figyelmeztet, Isten kőkemény profétai kritikát ad. Nem hagyja annyiban. És figyelmezteti a déli országrészt is, ahol a hívő Ezékiás volt a király, hogy lenne térjenek a hit útjáról. Ugyanis az történt, hogy Hóseát az országával együtt körbevették az asszírok, Szalmaneszer asszír király vezetésével 3 éven keresztül ostromolták az országot, benne a főváros Samáriát, és Krisztus előtt 722-ben az egész népet asszír fogságba hurcolták. Megtörtént az ítélet, a profétai figyelmeztetés. Ha meg nem tértek, akkor annak meg lesz a következménye. És anélkül, hogy aktualizálnám a Szentlélek, ad aktualizálja a gyülekezet közösségében, hogy hát milyen állapotban van ma az egyház, milyen állapotban van ma a világ a hitet illetően. És Isten figyelmeztet bennünket. Ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen vesztek el. És nem történeti magyarázatát adja ennek az elhurcoltatásnak a Biblia, mert az Isten a történelem ura is, és az események mögött isteni akarat valósul meg. A legtöbb esetben. És oda is teszi indoklásként a Szentír, hogy mindez azért történt, mert. És sorol 3 okot a megítéltetés kapcsán, nem hallgattak Isten szavára, nem Isten szava szerint éltek, és megvetették Isten szövetségét. Gondoljuk ezt végig. Mennyire figyelünk az Isten szavára? A mindennapokban is mennyire óhajtjuk, vágyjuk, hogy Urunk, add a Te igédet. Hadd ismerjük meg abból az irgalmas igazságot, ami Urunk Jézus Krisztust nap mint nap. Te járj előttünk, Te taníts, Te ints, Te vigasztalj, Te erősíts, Te növeld a mi hitünket. Mennyire figyelünk oda Isten igéjére. Aztán mennyire könyörgünk, hogy Urunk erősíts meg, hogy tudjunk egy arló testben egyre inkább eszerint élni. Ez a Te szent lelked munkája, hogy legalább egy konkrét gyümölcs minden napra, amely másokat is táplál, láthatóvá tegye ezt a hitet bennünk. Hogy mégiscsak a Te utadon járunk, ha döcögve is, ha törékenyen is, de azon az úton vagyunk, amely a megérkezés felé visz. És mindezt összefoglalva döbbenetes olvasni, hogy nem hallgattak az ígére, nem e szerint éltek, nem az Isten parancsolatai szerint éltek, ami egyébként kiteljesíti az életet, hogy Jézus Krisztus mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Vagyis, hogy megvetették az Isten szövetségét. És az általunk használt konfirmációi kátéban, ami szerintem olyan ihletetten tömör és gyönyörű, az Isten szövetségét így határozza meg a KT. Isten szövetsége azt jelenti, hogy ő irgalmasan lehajol az emberhez, és neki oltalmat, segítséget és szabadítást nyújt. Hát ez történt meg Jézus Krisztusban. És hát nekünk valójában erre van szükségünk. Lehajol hozzánk az Isten, és nekünk oltalmat, segítséget és szabadítást nyújt. És minket is ilyen néppé formál, akik oltalmat, segítséget nyújtanak a másik embernek, mert a szabadítást megkapták Jézus Krisztustól. És ez semmibe venni az Isten lehajló szeretetét, az ő egyetlen oltalmat, segítséget, megváltó szabadítást adó kegyelmét, hát az valóban a vég. Ez valóban a hitetlenség. Tehát ez a hitetlenség természetrajza a mai íge szerint. Nem az Úrban bízni, még Isten népe körében is egymásnak feszülni, szétdaraboltan élni, és a megítéltetést nem komolyan venni. A proféta int is nem meghallani. És hát akkor tényleg nincs megtartatás. Bizony, ezt hirdeti ez az ige. Mert egyedül Isten Jézus Krisztusban közölt kegyelme tart meg, egyébként elbukunk, kudarcot szenvedünk, az örök élet szerint is kárt vallott lesz az életünk. Ahogy Kányádi Sándor a versében utal rá, akkor alá hullik az életünk. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit tart meg, ahogy Jézus Krisztus mondja a gyógyult embernek, hogy menj el, a te hited megtartott téged. De hit nélkül nincs megtartatás, és egyre inkább tapasztaljuk, hogy nincs megtartatás. A világ számára sincs megtartatás. Isten népe számára végképp nincs megtartatás az élő hit nélkül. És akkor itt érkeztem el az evangéliumot, kedves testvéreim, mert ebben olyan hatalmas evangélium van, hogy Bonhoeffer mondta, élete utolsó szava volt, ez itt nekem a vég, de ez a vég az élet kezdete. Milyen hatalmas dolog az, hogy Isten még a hitetlenségen keresztül is munkál, hogy eljutunk egy olyan pontig, ahol, ezt nem tudom másként mondani, és bocsánat, hogyha ismétlem, hogy a hitetlenség, a mérhetetlen hitetlenség, Isten népének hiteltelensége, a világ hitetlensége egy olyan lelki vákumot képez, amely beszippantja az evangéliumot, és készíti elő az ébredést, a megújulást. Mert Isten a történelem ura. És ne felejtsük el, most olvassuk a római levelet a napi ige szerint, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott kiárad a kegyelem. Hiszem, hogy ez történik, és ennek számos jele van, hogy a nyomorult, látható egyházon egyszer csak a láthatatlan krisztusi egyház jelei mutatkoznak meg. Értitek? Annyi, de annyi emberrel beszélgetek, és azt látom, nem csak a keresőkön, hanem azokon is, akik nem tudják teológiai definiáltan elmondani a problémáikat, csak ide jönnek egy konkrét életproblémával, és igazából azt várják, hogy legyen már valami fix pont, legyen már valami életet és örömöt adó norma és rend, ami valami biztos megérkezés felé visz, valami fix pont, hogy legyen már valaki, aki értelmesen, tartalmasan, az életen túlmutatva is megszólítja őket. Kedves testvéreim, az emberek éppen az állapotukkal ebben a hitetlenségben kiáltanak az evangélium felé. Valójában hitért kiáltanak. És itt jön be Ezékiás, hogy hiszem, vallom, kedves testvéreim, hogy Isten egy újabb ébredést készít elő. Vagy egyre inkább olyanná formálja először az ő népét, és az ő népén keresztül ezt a világot, az övéit, mint amilyen Ezékiás volt, és ezt nem akarom elismételni, mert erről szólt egy héttel ezelőtt az ige hirdetés, hogy bízott az Úrban, az Úrhoz ragaszkodott. A szerint élt, konkrét gyümölcsei voltak a hitének, és ami Istennek kedves volt, arra igent mondott, ami Istennek nem volt kedves, arra nemet mondott határozottan, az idegen pogány kultuszokat megszüntette, Asszíriával nem barátkozott, és megáldotta őt az Isten, vagyis minden, mert ő sem volt tökéletes, bukása, kudarca ellenére felragyogott az életén, hogy ő az Isten embere, hogy vele van az Úr, és mindaz, amit tett, így értékeli a Szentírás, az helyes volt az Isten mércéje szerint. Igen, ezt az ébredést készíti elő az Úr az ő népe körében, ez az én reménységem, rátok tekintve is ez az én reménységem, és talán annyit el lehet mondani, de ez már emberi gondolat és csak zárójelben, hogy még azt is látom, hogy ezt az ébredést a józanság lelke, a józanság szent lelke fogja elvégezni nem valami rajongással, hanem biblikus módon az értelmünket, a szívünket és az akaratunkat, az egész valónkat egyéni és közösségi értelemben birtokba véve, ami természetesen nagyon fontos, formálja az érzelmi intelligenciát, mert okos, tanult, zseniális ember, tehetséges ember doszt van közöttünk, csak éppen szentlelkes érzelmi intelligenciája alig van már valakinek, tehát úgy bánunk egymással, mint egy marék dalóc bokróccal. Szóval, hogy ezt az ébredést készíti elő Istennek lelke, a józanság lelke, ezért imádkozunk, és ti, akik itt vagytok, akik az Isten gyermekei vagytok, Ezért fogtok cselekedni. Isten felhasznál bennünket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. A hitetlenség vákuma szippantsa be. Az élő hit, az evangélium, az ébredés boldog ajándékát. Amen.